Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a 103. Zsoltár első három versét énekeljük. 103. Zsoltár első, második és harmadik versét énekeljük. 103. Zsoltár így kezdődik. Áldjat lelkem, Uradat, Istenedet! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, aki gyámolítók vagy nekünk, aki kimentesz bennünket a bajból, ha hozzád kiáltunk. Köszönjük, Urunk, hogy egészen a bírák korától minden mai napig odafigyelsz a te népedre, ha szól hozzád, és meg kell vallanunk neked, hogy oly sokszor nem is gondolunk arra, hogy veled megbeszéljük bajainkat, hanem saját erőnkből akarjuk azokat megoldani. És köszönjük, Urunk, hogy ez Zsoltáron keresztül is újra szólsz hozzánk, és bizonságot teszel arról, hogy te vagy a mi gyámolítónk, te vagy az, aki kimentesz minket minden bajból. És Urunk, nagyon sok baj van az életünkben napról napra, mert olyan világban élünk, amely nincs rendben. És ezért kérjük, segíts meg nekünk a mai napon is, hogy újra szem előtt tartsuk azt, hogy te vagy, amit gyámolítunk, és segíts meg nekünk abban is, hogy megérthessük a mi feladatunkat, hogy téged képviselve a világban gyámolítója legyünk a szegénynek, az özvegynek és az idegennek. Kérjük, segíts nekünk a te szent lelked által, hogy úgy lássunk magunkat, úgy lássunk életünket, ahogy te látod. És azért egyre jobban tudjuk azt képviselni, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Az Úr Jézus nevébe kérjük. Amen. Folytatjuk Rút könyve második fejezetének a tanulmányozását, mivel a múltkor nem tudtuk befejezni. Rút könyve a második fejezet 14. versétől olvasom a fejezet végéig. Rút könyve második fejezet a 14. verstől ezt olvassuk. És az evésnek idejekor szólt neki Boász: gyer ide, és egyél a kenyérből, és márts be a te falatodat az ecetes lébe. És ő leült az aratók mellé, és pörkölt gabonát nyújtott neki, és evett, és jól lakott, sőt, még hagyott is. Azután felállt, hogy szedegessen, és Boász megparancsolt az ő szolgáinak, mondván: a kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. És ő szedegetett a mezőn mind estiglen, és kicsépelte, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. És felvette, és bement a városba, és Napa asszonya látta, amit ő szedegetett. Aztán elővette, és odaadta neki, amit meghagyott, minek utána jól lakott. És mondta néki az ő Napa asszonya: hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, aki rád tekintett. És elbeszélte az ő Napa asszonyának, hogy kinél munkálkodott, és mondta: annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boász. És mondta Naomi az ő mennyének: áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól. És Naomi mondta néki: közel valónk nékünk az a férfiú, legközelebbi rokonaink közül való ő. És szólt a moábita Rut: még azt is mondta ő nekem, menj mindenütt az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az én egész aratásomat. És mondta Naomi Rutnak, az ő mennyének: jó édes lányom, hogy az ő szolgálóival jársz, ne is találjanak téged más mezőn. Így járt ő mindenütt a Boász szolgálói után, szedegetve, míg az arpa aratás és búza aratás bevégződött, és az ő Napa asszonyával lakott. Eddig Rut második fejezete. A múlt héten azt hallottuk, hogy bár Betlehemben majdnem mindenki úgy tekintett Rutra, mint az idegenre, a moabitára, Boáz mást lát benne. A derék hívő asszonyt lát benne, és így is viselkedett vele, azt hallottuk a múltkor. És gyakorlatilag ez folytatódik ebben a részben is. Boász látja nem az idegent Rútban, nem a moabitát, hanem látja a derék hívő asszonyt, megbecsüli őt, elismeri őt, és sok mindent tesz annak érdekében, hogy Rút sorsa jó legyen. Az első dolog, amit tesz, amikor eljött az evés ideje, akkor szólt Rútnak, hogy gyere, egyél velük. Ami egyáltalán nem közönséges dolog. Bár Budapesten egy kicsit elfelejtettük, hogy mi az értelme annak, ha emberek együtt esznek. A Közel-Keleten, főleg ebben az időben, de régebben is, lehet mind a mai napig, nem ellenség az, akivel eszem. Ha valakivel megosztom az eledelemet, ebédemet, vacsorámat, Ez azt jelenti, hogy egy közönséghez tartozunk, közösséget vállalunk egymással. Egy nagy családhoz, egy törzshez, vagy általában egy csoporthoz tartozunk. Ez a felabaráti szeretetnek az egyik kifejezése. Embernek nézem a másikat, és félelmetes, két héttel ezelőtt hallottam, félelmetes, hogy itt Budapesten annyira elfelejtettük ezt, hogy lehet, hogy akik egy ifibe járnak, még soha nem ettek együtt. Úgyhogy az egyik meghívta a másikat. Vidéken ez már, vagy még normálisabb, a szeretetvendégség is normálisabb, és minden asszony tudja, hogy hát akkor főzni kell. Együtt leülünk és eszünk. Itt Budapesten már az is nehéz. És akkor azt gondoljuk, hogy amit a Fornetti-be megvettük, az is megteszi. Nem. Amikor főzök a másiknak is, amikor közösen leülünk, eszünk és elbeszélgetünk, teljesen másképp fogunk felállni. Tudom ajánlani mindenkinek. Boász a hidegen nőt hívja ebédre. Azt mutatja, hogy közülünk való ez az asszony is, amióta csatlakozott Isten népéhez. Ez nem a, ugye mondtam a módkorra, jött-ment, hanem a klubhoz, a csoporthoz tartozik. Ott van a gazda, aki eszik a munkásokkal, és jöhet Rút is. Ezzel megbecsüli, elismeri Boász Rútot. De még valami más is tesz. Ugye Rútról azt tudta Boász, a múltkor hallottuk, hogy ő az az asszony, aki Moábbal jött, Naomival együtt, és biztos vagyok benne, hogy azt is tudta, hogy két szegény asszonyról van szó. És Rút eljött a mezőre szedegetni, összeszedni a kévéket, összeszedni azt, amit nem kötöttek össze, a kalászokat, amelyek még a földön voltak. Tehát Boáz azt is mondhatta volna, hogy Rút, figyelj ide, hagyj abba, jó, én majd küldök egy csomagot, és akkor majd tudtok enni. Nem ezt teszi Boáz, hanem megbecsüli azt, hogy a hívő derék asszony dolgozni szeretne az élelemért. Mert ugye eredetileg ez így működött. Nem jó az embernek tétlenkedni. Nem jó az embernek otthon ülnie, mert ez nem a világ rendje. Mikor Isten megteremtette az egész világot, akkor ott volt ugye a rendezett kertben, az Éden kertjében, már eleve ott volt az ennivaló, és mégis azt mondta Isten az embernek, hogy dolga lesz. Persze szaporodni kell, sokasodni kell, de dolgozni is kell. Uralkodni az állatokon, megőrizni, megművelni a kertet. Isten arra teremtette az embert, hogy dolgozzon. És a bűn esetnél csak annyi változott meg, hogy azóta a munka fáradtsággal jár. Hogy azóta a munka sikertelenséggel jár. Hogy azóta a munka már nem olyan, amilyenek lennie kéne. De a munka nem a szocialisták, vagy a munkát nem a szocialisták találták ki, és nem is a kapitalisták, hanem Isten. Nagyon érdekes, amit Boász tesz, amikor felállnak, és érdekes módon Rút az első, aki feláll a szöveg szerint. Azután felállt Rút, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolt az ő szolgáinak, mondván, a kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongossátok őt, sőt, húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. Tehát, amit Boáz tesz, az az, hogy ő biztonságos munkakörülményeket teremt Rútnak. Ugye idegen nő a sok férfi között, nyáron, forró napban dolgozik, annyira nem szeretik az idegent, aki meg föl is szelegeti a dolgokat, de Boáz azt mondja az aratóknak, hogy ne szidják meg ezt az asszonyt. Ugye a gazda gondoskodik arról, hogy Ruth tudjon szeregetni. Hogy munkával tudja ellátni az ő családját. És Boáz nem csak a biztonságos körülményekről gondoskodik, hanem még a sikerről is gondoskodik. Mert azt mondja az aratóknak, hogy markokat szedjék is ki, húzzák ki, húzogassátok ki, azt mondja, mind a kard a topjából, szabad így mondanom, tehát ilyen szót használ itt a héber, de ilyen markokat, tehát szó szerint az van ott, hogy nem olyan egy kalász, egy méges kalász szedegessétek ki, hanem amikor összekötik a kévéket, akkor egy egész marok rutén. Elejtettem, most már nem szeregettem föl, de majd a rút. Tehát ez a diakónia, ez a szeretett parancsolat, amit Boáz itt tesz. Nem dolgozik a szegény helyett. Nem azt mondja a szegény özvegynek, aki még tud dolgozni, hogy menjél haza, és én majd én küldöm ugye a csomagot, te meg köszönjed szépen, de háromszor is. Nem. Annyira megbecsüli az asszonyt, a derékasszonyt, azt mondja, hogy tudsz dolgozni? Hát akkor dolgozzál. Ugye ez a becsületes, mind a két részről. De abban mutatkozik Boáz szeretete, hogy ő sikerről és a biztonságról gondoskodik. Hogy amikor Ruth összeszedi a kalászokat, akkor ez nem egy fél napra legyen elők egy embernek, hanem egy egész efa árpa jön össze. És a múltkor már beszéltünk arról, hogy az éfa, hogy eredetileg mondják, vagy véka, ugye új fordítás, az 10 ómer. És egy ómer az egy főnek egy napi adag volt a mannából a pusztában. Tehát mit szedett össze Ruth egy nap alatt? 5 napra való élelmiszert, 2 személyre. És ugye ő már evett, és még maradt is. Tehát a következő 5 napra már van ennivaló. És Ruthnak nem is kellett volna visszajönnie, ugye csak jövő héten, ha beosztják, és akkor majd ha hetente egyszer eljön, akkor is egy hetet tudna mind a ketten enni. Tehát ebből mutatkozik meg Boáz szeretete. Az agapé szeretete. Így gondoskodik Isten rólunk is. Isten nem helyettünk dolgozik ebben a világban. Ad feladatokat mindannyiunknak. És ő az, aki gondoskodik a biztonságos körülményekről és a sikerről. Ő az, aki gondoskodik arról, hogy még a pokolkapói sem vehetnek diadalmat az egyházon. Amennyire természetesen Isten épp azt teszi, amit Isten mond. Nem azt jelenti, hogy minden a hívő embernek bármi szabad. Nem. Amennyiben és amennyire a gyülekezet azt teszi, ami a dolga, amit Isten előír, akkor Isten megvédi a gyülekezetet. Az ő módján, de ő gondoskodik arról, hogy tovább is létezzen az egyház. És Isten gondoskodik a sikerről is, ami ugye eleve a mi dolgunk. Mert ha tőlünk függne, nagyon kevés eredményt érne el az egyház. De Isten gondoskodik arról, hogy már eleve ott vannak a markok, a kalászok, vagy ahogy Pál apostol mondja, Isten már előkészíti a jó cselekedeteket a számunkra. Nekünk csak az dolog, hogy lépjünk. És annak biztos sikere lesz, mert hát Isten készítette elő, ő tudja. És Isten ugyan még étkezik is velünk. Az úrvacsorában. Tehát ez nem hiba volt Jézustól, hogy az úrvacsorát hagyta a páskából, Mit hagyott meg az Úr Jézus nekünk? Ugye a Páska eredetileg két részből állt. Egy állatáldozat és egy közös étkezés. Állatáldozatra nincs szükség. Már Jézus bemutatta az áldozatot, és mi maradt? A közös étkezés. Amikor Jézus testét esszük, amikor Jézus vérét isszuk, hogy ő párhuzamosan a mi evésünkkel, ivásunkkal, lelkileg, a Szentlélek által megerősítsen bennünket. Megerősítse a hitünket. De ez egy közös étkezés. Ugye aki, vannak emberek sajnos, főleg itt Budapesten, akik amikor megkapták a kenyeret és a bort, már el is mennek. Ugye ez a McDonald's szemlélet. Hogy köszönöm szépen, meghold, megyek is. Hát ez egy közös étkezés, még nem is fejeztük be. Várjuk meg a végét. Hogy néz ez ki, hogy ugye valaki vendégségbe hív engem, és akkor megettem a, mit tudom én, bécsi szeletemet, és akkor fölállok, na, megyek is, köszi. Azt se tudom, hogy lesz még, ugye, mit tudom én, süti utána, vagy... Nem. Tehát ez egy közös étkezés a testvérekkel és az Úrral. Előképe annak, hogy amikor majd a feltámadás és az utolsó ítélet után az új földön leszünk, akkor ott az Úr Jézussal fogunk enni. Az evés egy nagyon fontos dolog a Bibliában. De ne azért, hogy jól lakjunk, hanem azért, hogy közösséget vállaljunk az Úrral és egymással. 23. Zsoltár. Az Úr előkészített nekem egy terített asztalt. Hogy ilyen falánk volt Dávid, vagy innyánsz, vagy miről van szó? Nem! Közösségvállalás az Úrral. Az Úr előkészítette nekem a szeretett vendégséget, és vár engem. És a Jelenések könyvének a végét nézzük, már ott van a terített asztal. Közösen étkezünk. Ez az első dolog. Aztán lesz munka is, de ez lesz az első dolgunk. Közös étkezés az Úrral és a testvérekkel. Tehát amit Boáz itt tesz, az nem más, mint Istent és Isten szeretetét képviselni a világban. Amit Boáz itt tesz, az nem más, mint a gyülekezet dolga, minden hívő ember dolga. Boáz egy gazdag ember. Boáznak van földje, mezeje. Ott van aratás is, sőt, bőség van most már, a 10 év után. És megteheti azt, hogy gondoskodik két szegény özvegyről. De nem úgy, hogy majd én a nagy gazdagságomból adom nektek is, aztán nagyon jól érezhetem magamat, hogy milyen jó fej vagyok, hogy ugye a fölöslegből tudtam adni, ez nem diakónia. Hanem gondoskodik arról Boáz, hogy Rut ott, ahol van, azt tudja tenni, aminek következtében el tudja látni a családját. Biztonság, siker. És így a szegény is jobban érzi magát. Meg is dolgoztam érte. És tudja nagyon jól a szegény özvegy, hogy nem az ő kalásza, nem az ő kévéje, nem az ő mezeje, nem az ő földje, nem az ő aratása, de megbecsülték őt. Hadd csinálhasson ő is valamit. Aztán Rut hazajön. Egy éfa árpával, ami nagyjából 25, talán 35 kiló. És az anyósa azt mondja, hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, aki rád tekintett. Ilyen Noémi, vagy Naomi, tudja, talán. Vagy van egy elképzelés arról, hogyha egy ember egy napon összeszedegeti a kalászokat, hogy abból mennyi lesz általában. Tehát Naomi el se tudja hinni, hogy ugye jön a mennye 35 kiló gabonával. Ő meg süthet majd. De honnan jött? Honnan szerezted? Kinél dolgoztál? De ugye halljuk talán, ha így olvasok, halljuk talán a felismerést a hangjában, hogy itt valami különleges történt. Tehát ez nem a dolgok normális rendje. Itt valaki van a háttérben, aki sokkal többet tett, mint egy átlag betlehemi. És azonnal azt mondja, hogy hát áldott legyen ez az ember. olyan érdekes módon, ami egyszer sem hangzik el ebben a részben, az az, hogy köszönöm, kedves lányom, hogy 35 kiló gabonát szedtél össze és hazavitted. Meg kell köszönni Noémi Ruth munkáját érdekes módon, de legalább, ugye múltkor is mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez a Naomi még teljes apátiában van. Megvert engem az Úr, hogy otthon ül, mit tegyek, és akkor reggel mondja a mennye, megyek szeregetni, és nem azt mondja, hogy megyek veled, majd mutatom, hogy hol érdemes, hanem azt mondja, hogy menjél, lányom. Ja, most visszajön, ugye? Tehát egész nap, Naomi egész nap ott ül otthon, jön a mennye 35 kiló gabonával. És ugye Naomi még mindig nem látja a csodát Ruthban. De kezd valamit látni, hogy valami furcsa történik. Áldott legyen az az ember, aki kedves volt hozzá. Tehát lassan kezd nyílni Naomi szeme, de ez még tart egy darabig. De valami mást azért tesz. A legeslelke végén. Ruth először azt mondja, hogy képzeld el. Tudom is a neve annak, akinél dolgoztam, Boáz. És akkor Naomi, ja, ismerem. Erről majd mindjárt. És akkor Ruth hozzateszi, hogy na, képzeld el, anyósom. Tehát a hébert így lehetne lefordítani, hogy még azt is mondta, hogy képzeld, anyósom, még azt is mondta nekem, menj mindenütt az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az én egész aratásomat. Tehát Ruth most már kicsit átesik a túlbuzgóságba. Mert ugye ezt itt Boáz soha nem mondta. Itt az a szó van, a ragaszkodik szó, amely a férj és a feleség kapcsolatára is használja a Bibliát. Tehát Ruth azt mondja az anyósának, hogy hát Boáz azt mondta, hogy ragaszkodjam az aratókhoz, tehát legyek ott, mindig mellettük, és hát akkor rengeteg gabonát fogok összeszedni. Milyen jó lesz nekünk. Kicsit az a Ruth átesik a ló másik oldalára, hogy reggel ugye még kétségbe esetten ment ki a városból mezőt keresni, hát ha valaki kedves lesz. Most már azt gondolja, hogy a következő 3 hónapban ott élhet az aratók között, és akkor majd éjjel-nappal fog dolgozni, és akkor hát még mit tudom én, második lakást vagy házat is kéne hozzá építeni, hogy valóban el tudják raktározni azt a sok-sok gabonát. És akkor Naomi azt mondja, hogy hát na várjuk csak. 22. vers. Én így kicsit másképp fordítottam. Az a jó édeslányom, ha az ő szolgálóival jársz. És a szolgáló az itt persze mindig a nő, az asszony. A lány. A hajadonok. Eredetileg. Akik nem aludtak ott a mezőn, ugye nyár este fiatal férfiaknál. Nem. Izraelben ez nem volt szokás. A pogány népeknél az szokás volt. Izraelben nem. A lányok este hazajöttek, otthon aludtak, aztán másnap reggel újra kimentek a mezőre. Nehogy bárki is kísértés versen. Fiúk persze ott maradtak, mert meg kell őzni a mezőt. És Ruth ugye Moabban biztos, hogy mást látott. Biztos azt látta, hogy ugye egy hosszú nap után ott maradt mindenki, mulatság, estig, aztán bulizunk egyet, aztán majd mivel erről szólt a Moabita kultúra amúgy is, aztán második nap reggel majd folytatjuk a munkát. Olyan állapotban, amilyen vagyunk, de... És akkor Naomi azt mondja, hogy hát ez nálam nem így működik, és az nem is lenne jó. Amit a Károli így fordít, hogy ne is találjanak téged más mezőn, hát így is lehet fordítani, de szerintem nem az az értelme, mert ugye Ruth nem akart más mezőre menni. Az értelme a következő, hogy azt mondja Naomi Ruthnak, hogy mindig maradjál a lányoknál, tehát reggel kimész, dolgozol ott a lányok mögött, aztán este visszajössz, nehogy este ott a mezőn a fiúk valami rosszat csináljanak, aztán meg elküldjenek téged egy másik mezőre. Ez az értelme a kifejezésnek, ami ott van. Mert ugye moabita lány, mert Izraelben tudták, hogy miről híresek a moabita lányok. Aztán meg idegen, és akkor a gazda kedvence. Tehát minden adottság ott van, hogy a fiúk kihasználják a helyzetet, aztán meg máshova küldjék, ha a pokolba nem, akkor legalább a szomszéd mezőre küldjék azt az idegen nőt. És akkor Noémi azt mondja, hogy ez most már túl mozgóság volt, te maradjál a lányoknál. És ezt is teszi Ruth. Tehát a bölcs, tapasztalt, idősebb asszony még jó tanácsot is ad a fiatal, túl buzgó hívőnek. Erre szükség van, testvérek. Mert a legtöbb friss, megtért hívő annyira lelkes, hogy néha-néha túlzásba esik. Ez akkor meg kell magyarázni, hogy a Biblia szerint mi a helyes és mi a helytelen. Hogy van olyan, amikor először meg kell várni a választ, és nem az Úr elé sietni és megcsinálni a dolgokat. Ábrahám is csinált ilyet, de annak sem lett jó vége, Izmael lett belőle. De Isten azt mondta 13 év után, hogy én nem arra gondoltam, majd én adok fiút. És abból lett. Van egy kis rejtett irónia az utolsó részben. Azt kérdezte Naomi, hogy hol dolgoztál. És azt mondja Ruth, annak a férfiúnak a neve, akinél, de jobb fordítás, akivel ma munkálkodtam, Boáz. És akkor a végén az van, és ő, Ruth, az ő napa asszonyával lakott. És tudni kell, hogy a lakni szó, tehát valahol lakni, az héberül ugyanaz a szó, mint valahol ülni, leülni. Otthon, ugye, pihenek, ahol jól érzem magam. Ott lakom. Tehát Ruth Boázzal dolgozik, és Noémival ül. Ez van egy kis rejtett irónia. 3 hónapig tartott az aratás, az ige szerint. És Naomi mit csinált? Ült. Tehát ez az apátia valahogy már nem akar elmúlni. Ruth meg olyan reggel kimegy, dolgozik, és ezek szerint Boáz is ott volt, tehát kivette a részét a munkából, aztán este hazajött Ruth a mitrai 30 kiló gabonájával, és akkor hát ott ült Naomi, hát akkor ő is leült. Ez kicsit fájt nekem. Hogy ugye Naomi azt sem mondja, hogy köszönöm, édes lányom. Jaj, de rendes vagy. De azt sem mondja, hogy hát tudod mit? Ha te egyedül 30 kilót tudsz összeszedni, megyek veled holnap. Hát, ha megy válasz belőle. Tehát ez az apátia, hogy az ember a saját problémai körül forog. Hogy azt gondolja, hogy még Isten is az ellensége. Az egy nagyon súlyos dolog. Abból minél előbb ki kell kerülni. Azt csak úgy lehet persze, ha ott vannak emberek a közelemben, akik segítenek, akik megmutatják nekem Isten áldásait, akik azt mutatják nekem, hogy Isten hol dolgozik, és mit tesz, és talán ebből valahogy majd kikecmerek én is. De ebből ki kell kerülni. Majd a 3. fejezetben Naomi is kezdi már látni, hogy mire megy ki ez az egész. Csak itt ugye 3 hónapig Naomi ül. És Ruth a becsületes, derék hívő asszony, aki dolgozik, és pihen, és dolgozik, és pihen, és dolgozik, és pihen 3 hónapon keresztül. A fejezet végén újra felcsillan a remény. Ugye az első fejezet végén is felcsillant a remény, hogy pont akkor jöttek az asszonyok Moab mezeiről, amikor elkezdődött az aratás. Tehát nem csak gabona volt, hanem lehetett is abból enni. Itt a 2. fejezet végén is van egy kis remény, mert azt mondja Naomi Ruthnak, Boázról, közel valónk nékünk az a férfiú, És akkor van egy kulcsszó, amit a Kálé fordítás így fordít, legközelebbi rokonaink közül való ő. És itt a goél héber szó van, ami szerintem a katolikus fordítás tudott a legjobban fordítani, ezzel a szóval gyámolító. Gyámolító. Mert ugye a Károli fordításból úgy tűnik, mintha Naomi kétszer ugyanazt mondja. De nem mondja kétszer ugyanazt. Van egy folyamat. És a folyamat már az első versben kezdődik, amikor még csak arról volt szó, hogy volt pedig Naominak egy rokona, az ő férje után előkelő derék ember, ugye ez Boász. És ott az a szó, ami ott van, úgy is lehet fordítani, hogy ismerős. Tehát volt a férjének egy ismerőse, aki még a rokonsághoz is tartozott, de azért ugye az elég távoli. Aztán kiderül, hogy Boáz az, aki jót tesz Ruttal. És akkor Naomi azt mondja, hogy ja, de hát ő közel van hozzánk, ő közeli rokon, sőt. És azt mondja, a gyámolítóink közül való ő. És ez a gyámolító, az egy funkció, egy pozíció volt Izraelben. És felolvasom, mert különben nem értjük meg, hogy miről van szó. Mózes harmadik könyve, 25. fejezetéből olvasok néhány verset. 3 Mózes 25, először a 23-tól a 28-ig, ahol az Úr a következőket mondja, Mózeson keresztül, a földet senki el ne adja örökre, mert enyém a föld. Csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Azért a ti birtokotoknak egész földén megengedjétek, hogy a föld kiváltható legyen. Ha elszegényedik a te atyád fia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő rokona, aki közel van ő hozzá, és váltsa ki, amit eladott az ő atya fia. Ha pedig nincs valakinek kiváltó rokona, de maga teszed annyira, hogy elege van annak megváltásához, számlálja meg az eladása óta eltelt esztendőket, a felülnévőt pedig térítse meg annak, akinek eladta, és újra övé legyen az ő birtoka. Ha pedig nincsen módjában, hogy visszatéríthesse annak, akkor maradjon az ő eladott birtoka annál, aki megvette azt, egészen a kürtölésnek esztendejéig. A kürtölésnek esztendejében pedig szabaduljon fel, és újra övé legyen az ő birtoka. És akkor a 35. verstől olvasok még. Ha a te atyád fia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segíts meg őt, akár jövevén, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne védj őtől a kamatot, vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyád fia. Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet. Én vagyok az Úr a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy néktek adjam Kánaán földjét, és Istenetek legyek néktek. És itt van néhány alapgondolat arról, hogy Isten hogyan látja a társadalmi rendet. Amikor odaadta az ígéret földjét az ő népének, akkor a föld Istené maradt. A föld Istenné. És Isten szétosztotta a családok között. Minden család kapott egy birtokot, amit használatra kapott Istentől. A termés az emberé, aki megműveli. És minden 50. évben volt a kürtülés éve, vagy a nagy öröm ünnepe. És ha valaki elszegényedett, és el kellett adni a földjét, hogy tudjon élni, akkor az eredeti rendszerét az 50. évben Isten teljes szabadságot hirdetett, úgymond, hogy a föld visszaszállt az eredeti tulajdonosra. Mert ugye a Föld istené. És ez az 50, az most már szerintem ismerősnek hangzik, ugye, ez a pünkösdel áll kapcsolatban. A pünkös ünnepe arról szólt, hogy Isten nem csak a bűnből szabadította ki az ő népét, hanem az ő szolgálatára is szabadította ki a népét. És minden 50. évben Isten olyan körülményeket teremt, ahol az ember újra azt teheti, ami a dolga. Megvan saját földje, amiből élhet, és mindenki, akinek el kellett volna adnia magát szolgának, mert még az sem volt elég, amit a földjéért kapott, szolgaságba eladta önmagát, akkor minden szolga is megszabadult. És az eredeti elképzelés volt, bár nem tudjuk, hogy ezt bármikor is cselekedték volna Izrael földjén, de az elképzelés az volt, hogy minden 50. évben nagyjából a bűnbe esett világ keretein belül visszaálljon az Éden rendje. Mert amikor Isten megteremtette az embert, odaadta az embernek kezelésbe a kertet, hogy egyen minden gyümölcsből, ami csak ott van, és munkát adott Isten az embernek, az ember úgymond szabad szolga volt, nem volt rabszolgája senkinek. Ez Isten eredeti elképzelése. Hogy az egész föld az övé, és minden ember csak néki szolgáljon. De ha az ember eladja önmagát valaki másnak rabszolgának, akár teljesen látható módon, hogy ahogyan Izrael fiai egyiptomi rabszolgaságba kerültek, akár lelki értelemben, hogy az ember ugye a bűnbeesésnél eladja magát szolgának, a kígyónak, akkor Isten azt mondja, hogy ez így nincs rendben. Ezt rendbe kell tenni. És minden 50. évben, ha betartották volna az előírásokat, Izrael fiai valamit tapasztalhattak volna, érezhettek volna abból a nagy megoldásból, amit Isten majd szervez az ember számára, hogy ne legyen rabszolgája sem embernek, sem sátánnak, hanem szabad szolgálja az Úrnak, aki az Úr kertjében, az Úr földjén azt teheti, amit az Úr kér. És minden ember ezért gyakorlatilag, hogy felolvastam, jövevény és zsellér napszámos az Úrnál. Más a gazda, más a szolga. Egy a gazda, sok a szolga, de a szolga tudja meg, hogy szolga. Nem az ő földje, nem az ő termése, mind az Úré. Boáz ezt nagyon jól tudja. Bár érdekes módon vannak neki szolgái, aratói, szolgáló lányai, egy egész sereg. Van neki földje, már aratnak is, nem lesz kevés, de Boáz tudja, hogy ő is jövevény az Úrnál. Ő sem jobb, mint az a moabita lány, aki ott hagyta családját, pogány istenségeit, hogy védelmet keressen az egy igaz Isten szárnyai alá. Boáz ezt tudja. És ezért viselkedhet úgy, ahogy viselkedett. Ezért nem látja az idegent Rutban, hanem látja a szintén jövevényt, aki szintén az egy Úrtól függ minden értelemben. És ezért tudja Rutot megbecsülni. A gyámolító egy funkció volt Izrael társadalmában. a legközelebbi rokon, akinek volt elég pénze ahhoz, hogy visszavásárolja a földet a szegény embernek, vagy megváltsa az embert a rabszolgaságból, a legközelebbi rokonnak kötelessége volt ezt megtenni. Persze, ha szegény volt, nem volt annyi pénze, akkor biztos volt még egy másik rokon. De a legközelebbi rokon, aki megtehette, annak meg kellett tennie. Hogy váltsa ki a szegényt a szegények sorsából. Adja neki vissza a szabadságát, hogy az Úrtól kapott földön, az Úrtól kapott helyen az Úrnak szolgálhasson. És Naomi azt mondja, nekünk van, több is van. És Boáz az egyik. Boáz, aki törődik Ruttal, aki Isten szeretetét, agapé szeretetét képviseli, mutatja kézzelfoghatóan, felcsillan a remény. Vannak gyámolítónk, és ő az egyik, az istenes ember, a Boáz, ő az egyik gyámolító. Ebből majd még lehet valami. Izrael társadalmában mindig volt gyámolító, mert az arra utalt, hogy eljön a Goél. A gyámolító, vagy, ahogy szoktuk mondani, a megváltó. Ugyanaz a szó. Jézus a Goél. Jézus a megváltó. Ő volt a legközelebbi rokon, aki az ő vérével tudott bennünket megváltani a bűn rabszolgaságából. És meg is tette. És azért is volt egy gyámolító Izrael társadalmában, hogy erre mindig gondoljanak, hogy Isten szeretetét képviselni kell a társadalmi körülmények között is. És amikor János azt írja nekünk, hogy a szeretet parancsot be kell tartani, és aki nem szereti a testvérét, akit lát, az nem is szeretheti az Istent, akit nem lát, akkor én szerintem, vagy legalább el tudom képzelni, hogy vagy Boászra, vagy a gyámolítóra gondolt János. A gyülekezeten belül a diakóniai szolgálat az, amely talán még jobban kézzelfogható módon megmutatja, hogy mennyire értettük meg az agapé szeretetet. Gondoskodunk a szegényekről? A gyülekezetben? Úgy, hogy megbecsüljük őket? Tehát nem alamizsnát adunk, hanem van-e olyan egyáltalán? Ha nincs, miért nincs? Ha van, akkor jól működik? Vagy mindenki a saját körülményére is gondolhat? Akkor kinek lehetek én Goél, gyámolító? Van-e olyan ember a rokonságban, akinek én vagyok a legközelebbi rokona, aki segíthet? És ha megteszem, hitből, de nem azért, hogy fényesítsem magamat, nem hitből, akkor gyakorlatilag az ember ugyanazt teszi, mint Boász. Képviseli Isten agapé szeretetét a világban. Képviseli az Úr Jézust a világban. Erre kaptunk elhívást, testvérek. Ez nem választható feladat, ez kötelező. Tanuljuk meg Boáztól, hogy hogy kell ezt a gyakorlatban tenni. Ámen. Hagyjuk meg fejünket, és hogy máskor is imádkozzunk közösen. És köszönjük, Urunk, hogy még mindig közösséget válasz velünk, bár oly sokszor tudjuk, hogy nem érdemeljük és nem érdemeltük meg. Köszönjük, hogy megerősödhetünk az Úr vacsora által újra meg újra, és köszönjük a nagy vacsorát, amelyet elkészítettél már a mennyben, amit majd közösen fogunk elfogyasztani minden hívővel az új földön. Köszönjük, Urunk, hogy az ennivalóról is gondoskodsz, és az fontos a számodra. És köszönjük, Urunk, hogy újra meg újra megtanulhatjuk azt, hogy a szabadság azt jelenti, hogy az életünkben ne legyen akadálya annak, hogy téged szolgáljunk. Most sokszor azt gondoljuk, Urunk, hogy a szabadság a szabadossággal egyenlő, hogy a szabadság azt jelenti, hogy nincsenek korlátok. Taníts meg nekünk arra, hogy a szabadság az, amikor azt teszünk, amit te mondasz, és amikor abban senki és semmi nem akadályoz meg bennünket, mert az a jó nekünk, és akkor leszünk áldottak. Köszönjük, Urunk, Boáz példáját, és még sokkal inkább az Úr Jézus példáját, és kérjük, segíts nekünk abban, hogy Boáz módján tudjuk az Úr Jézust képviselni ebben a világban, ma, holnap és minden napon a világ végezeteig. Ezt kérjük Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És akkor a házi feladat a Rút 3. fejezetre természetesen. Akkor záró énekünk, 421-es dicséretünk, 421-es, tudom, az én megváltóm él, ugye a gólya, az Úr Jézus 421-es, az első két versét énekeljük.
Bár a világ
megragadjuk az Úr áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Áldás békességet kívánok a testvéreknek.